Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, mindkettő szent lelkével, igaz szeretettel. Amen. Mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Drága hallgató gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek a beszédét, amit Máté evangéliuma első részéből olvasok, onnan is a 18-tól a 23. versig, így szól hozzánk Isten írott igéje. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyal megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, hálát adunk neked ezért a lehetőségért, az alkalomért, hogy elkészítetted számunkra az üzenetet. Köszönjük, hogy nem úgy kell ünnepelnünk, hogy nincsen semmi értéke, tartalma az ünnepnek. Kérjük a te szent lelked, hogy tegye áldottá az online térben tartandó Isten tiszteletet. Amen. Bizonságtételem alapigéjét az imént felolvasott szakaszból, Máté evangéliuma első részéből, a 23. versből olvasom. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amen. Drága ünneplő gyülekezet, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon röviden bemutatkozhassak. Szabó Mirjam Noémi vagyok, és Kiskunhalason élek édesanyámmal és 5 testvéremmel együtt. Budapesten a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karán vagyok, teológus, lelkész, szakos hallgató. És akkor, amikor kiderült, hogy lehet legációba menni, akkor én nagyon megörültem, hogy ehhez a gyülekezethez jöhetek. És bár sajnos a körülmények miatt most nem láthatjuk egymást, de el kell, hogy mondjam, hogy hatalmas öröm van a szívemben, hogy még ha ilyen formában is, de az Úr igéjét hirdethettem a testvérek között. Amit a kedves gyülekezet tudja, ilyenkor az ember az első prédikációjában megpróbálja minden mondani valóját belepréselni, de igyekszem rövid lenni, és nem eképpen tenni, hanem csak is kizárólag azt, amit Isten a szívemre helyezett az elmúlt napokban, azt elmondani a testvéreknek. A Biblia korában a névadásnak sokkal komolyabb jelentése volt, mint manapság. Nevet általában nem a hangzás alapján, vagy a divat szerint választottak a szülők. A névnek mindig is üzenete volt, és a képviselőjét jellemezte. Isten választottjainál többször találkozunk azzal, hogy a névválasztás lehetőségét az Úristen nem hagyta meg a szülők számára, hanem ő maga mondta meg, hogyan hívják a születendőt. És ezzel a névválasztással össze is foglalta annak az embernek az életét. Most hétvégét töltöttem rövid kis időt a családommal, és a vasárnapi közös áhítatunkon felmerültek a neveink és azoknak a jelentései. Ezt úgy kellett elképzelni egyébként, hogy édesanyám azután mindenkinek sorba elmondta a nevének a jelentését, elmondta, hogy Ráhel, anya jó, bárány, Ábel nevének jelentése, lehellet, mulandóság, Tirza, gyönyörűségem, Áron, ihletet, tisztán látó, Kerubína, Isten jelenlétében élő, és Mirjam, itt már nagyon elmosolyodtam, makacs. De hogy valami pozitívat is mondjak, a szép úrnő, ezt is jelenti a név. Itt mindenki felnevetett, nem csak én, de nem baj egyébként, meg szeretem a nevemet, meg egyébként is a Mirjam, a Mária nevéből ered. Ez egy röpke kis kitérő volt. Tehát ott tartottam, hogy a névválasztás össze is foglalta sokszor az embereknek az életét. Az Úr Jézus Krisztus nevét sem a szülei választották. Egy angyal jelent meg Józsefnek, és megparancsolta neki, hogy a kisgyermeket, akit majd Mária szül, nevezze Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét a bűneiből. Majd ezek után azt is olvassuk, hogy olvasunk egy másik, kevésbé ismert nevet is, Immanuel, ami pedig azt jelenti, velünk az Isten. A mai ünnepi istentiszteletünkön a második névről lesz szó. A következő három egyszerű kérdésre szeretnék felelni az igék alapján. Mikor van velünk az Isten? Miért van velünk az Isten? És hogyan van velünk az Isten? Mikor van velünk az Isten? Miért mondjuk általában azt, hogy velünk az Isten? Akkor, hogyha jól megy a sorsunk, hogyha sikeres évet zártunk, ha felépültünk a betegségünkből, vagy hogyha minden problémánk megoldódott, miben mérjük azt, hogy Isten velünk van? Gazdagságban, egészségben, elért célokban? A logika tudománya már több ezer éve azt is javasolt, hogy egy állítás igazságát úgy tudjuk felmérni, hogyha az ellenkezőjét tagadva is igazságot kapunk. Tehát fordítsuk meg. Megfordítva azonban ezt azt is jelenti, hogy amikor baj balt követ, amikor terveink befutcsolnak, amikor a bajaink nem oldódnak meg, és betegségünkből nem gyógyulunk fel, mikor kudarc, elutasítottság, a semmire sem vagyok jó érzés járja át a szívünket, az életünket. Ha ezek vannak bennünk, azt gondoljuk, hogy Isten hátralépett. Már nem törődik velünk, már nincs velünk, sőt inkább ellenünk van. A Zsoltárok könyvében, egészen pontosan a 77. Zsoltárban erre a gondolkodásmódra utal a Zsoltár író. Így szól. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom felé lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Tényleg így van ez? Valóban az életünk történéseiből lehet lemérni, hogy az Isten velünk van-e? Az életünk sokszor úgy hullámzik, mint a tenger. Hol fent vagyunk, hol lent. Az élet történeteink szerint szeretne bennünket az Úr, akkor bizony ő lenne a legkiszámíthatatlanabb, legszeszélyesebb, legmegbízhatatlanabb lény a világon. Isten azonban egyáltalán nem ilyen. Ő hűséges, jó és irgalmas. És azt akarja, hogy amikor rá gondolsz, akkor ne a pillanatnyi élethelyzetből vondd le a magad következtetéseit. Nem magadból indulj ki, hanem belőle. Gondold el, hogy Isten nem a tenger habja, hanem a tengerben álló szikla, aki, hogyha rálép, tudja, hogy mi a különbség a kettő között. Kisgyermek korom óta szavalok, és az irodalom szeretetét sok embernek köszönhetem, köztük a családomnak és a gimnáziumi tanáromnak is. Emlékszem, amikor kicsi leány voltam, a szüleim a kezembe adtak egy rövidke kis prózát, hogy tanuljam meg, és mondjam majd el. Így is tettem. Azóta ez a próza nagyon is kedves a lelkemnek, még így több év után is. Engedjétek meg, hogy felolvassam nektek. Tényleg egészen rövid. Vas Albert, előhang. Volt egyszer egy ember. Az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből. És a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épült. Egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És az oszlop, amikor készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd az első szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és azt sem döntötte össze, és akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesugtak, és azt mondták, varázsló. És egy napon berohantak az ő udvarára, és ledöntötték az oszlopát. És az ember Nem szétkózódott, és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. Isten fia belépett a világtörténetben, egyszerűen a láthatatlan Isten megjelent közöttünk. Amikor pedig kiállt a nyilvánosság elé, és elkezdett tanítani, törődni az elesettekkel, a bajban lévőkkel, a bűnösökkel, a megvetettekkel, elkezdte gyógyítani a betegekkel, akkor kiderült, hogy Isten nem turistaként érkezett ide közénk, ő nem szemlélődni jött, és nem akart kívülálló maradni, hanem ő velünk akart lenni, az oldalunkon áll, és értünk jött. Azt mondja magáról az Úr Jézus, én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. János evangéliuma 10. részéből ott is a 11. versben olvashatjuk. Amikor kimondja a kereszten majd, hogy elvégeztetett, akkor kerül a pohárba az utolsó csepp, és akkor lesz egészen bizonyossá velünk az Isten. Isten azt akarja, hogy ne az életed eseményein keresztül gondolkozz róla, hanem hittel nézz Jézus Krisztusra, és lásd meg benne az Istent, aki érted született, aki veled akar lenni. Aki nem csak akkor akar veled lenni, amikor az életben nyereségek érnek, amikor csupa jó dolgok érnek, hanem akkor is, amikor olyan nehezen sikerül egyre a kettőre jutni, vagy amikor romok vesznek körül, amikor csalódásaid miatt nem tudsz már bízni, amikor nem látod a jövődet, de a holnapodat sem. Az ige igaz és megmarad. Velünk az Isten. Ez az örömhír akkor is, amikor nincsen bennem az öröm. És hogy miért van velünk az Isten? A második kérdés így hangzik, miért van velünk az Isten? Ezt a kérdést egyébként sokkal ritkábban tesszük fel, hogyha belegondolunk, mint az előzőt. Pedig talán ez a kérdés sokkal jogosabb is, mint az előző. Azt mondja Jézus Krisztus, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok értük. Ha valakivel haragban vagy, akkor ez a parancsolat bizony a húsodba vág. Még hogy az ellenséget szeretné, és imádkozni érte. Ugyan már, miért tegyek így? Azonban van még egy dolog, amit fontos megjegyeznünk. A Bibliában minden egyes fájdalomra van egy ígéret, és te mindegyiket meggyógyítja. És amikor összekapcsoljuk az életünket Istennel, csodálatos dolog történik, egyfajta Isten csere. Ő elveszi a rossz dolgokat, és jókat ad nekünk. Örömöt a keserűség helyett, hálaadást a depresszió helyett, önbecsülést a szégyen helyett, megbocsátást a hibáztatás helyett, reményt a kétségbeesés helyett. Egyébként még szerencse, hogy Isten nem így viszonyul hozzánk. Nincs senki, akit a világon többet gyanúsított, bántott volna az emberiség, mint magát az Istent. Hihetetlen, hogy mi minden gonoszságot és bűnt meg nem tettünk ráhivatkozva, elképesztő, hogy mennyi mindezért őt kezdtük el hibáztatni, pedig mi voltunk a felelősek érte. Hogy áll a világunk Istenhez? Ha így viszonyul a világ, és a benne mi is Jézus Krisztushoz, akkor igazán jogos a kérdés, hogy mi oka van neki arra, hogy ő mégis közéjük jöjjön, és hogy velünk legyen. És kedves testvérek, őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy erre a kérdésre nincsen logikus válasz. Isten egyszerűen nem a mi érdemeink szerint bánik velünk. Nem azt adja vissza, amit tőlünk kap, és azért akar velünk lenni, mert az elmondottak ellenére mélyen és elköteleződten szeret bennünket feltétel nélkül. És nagyon is fontos számára az, hogy az ajándékba kapott életünket mivé is tesszük. Van egy nagyon kedves ége, ami olyan sokszor, amikor viharok voltak az életemben, mindig tényleg egy ígéret tudott számomra lenni. Ézsaiás 41:10-ben olvashatjuk, szerintem nagyon is ismerős lehet a testvérek számára is. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. megerősítelek és meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Karácsony ünnepe tehát egyenlő azzal, hogy Isten szereti az embert. Jézus Krisztus annak ellenére jön le közénk, és akar velünk lenni, hogy már előre tudható, nem mindenki fog tapsolni. Lesznek nem is kevesen, akik ellenségesen fognak viszonyulni hozzá. Lesznek, akik legyinteni fognak rá, és lesznek, akik ki is nevetik. Ő mégis jön, és azért, mert azt is tudja, hogy lesznek, akik viszont bűnbánatot tartva hittel le fognak előtte borulni. És az utolsó kérdésre szeretnék még felelni. Hogyan van velünk? A harmadik kérdésem tehát így hangzik, hogy hogyan van velünk az Isten. Tegyünk bármit, éljünk bárhogyan, Isten akkor is velünk lesz. Sokan mondják, Istennel vagy Isten nélkül. De egyszerre nem megy a kettő. Isten sohasem volt kapható arra, hogy cinkosunká legyen a bűnbe. Mikor a magunk útját járjuk, az ő vezetését eltoljuk magunktól, akkor ő legfeljebb csak távolról tud velünk lenni. Messziről követi a lépteink, de nem erőszakolja ránk magát. És egyébként nagyon sokszor nekünk is erre kell figyelni, hogy sohasem erőszakoljuk rá másra az akaratunkat. Most engedjétek meg, hogy mégis felétek forduljak, és elmondjam, hogy tudom, hogy nehéz volt ez az év, és bár elképzelni sem tudom, hogy miken mentetek keresztül. Talán sokszor érezted már azt, testvérem, hogy egyedül vagy, és hogy az az Isten, akiben te hiszel, mégis hol van? És nagyon sokszor tetted fel azt a kérdést, hogy de hol van Isten, amikor fáj? Vagy talán úgy voltál vele, ahogyan József Attila mondja az egyik versében. Négy kézláb másztam. Háló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Sokszor próbáljuk megfejteni azt, hogy mi is a boldogság. Emberek hajkurásszák, kutatják az életben, de nincs rá egy konkrét definíciót sem. Majd később ráeszmélsz arra, hogyha az életed apró dolgaiért megtanulsz hálát adni, értékelni azt, ami körülötted van, ami benned van, egyszer csak elkezdesz egyfajta melegséget érezni a szívedben. És rájössz, hogy igen, ez a boldogság. Tehát boldogság úgy járni az utamat, hogy van valaki mellettem, aki elkísér az utamon, aki együtt harcol velem a viharokba, és akinél mindig otthon talál a megfáradt szívem. Aki nem ítélkezik felettem, aki nem nézlem gonoszan, és úgy leszel majd vele, ahogyan az az ember is, aki hittel építette az oszlopát, hogy hittel a szívedben megvalod azt, hogy igen, az Istenem velem van, velünk az Isten. Kedves testvérek, ahol ez az őszinte leborulás megtörténik, és ez a hitvallás megszületik, ott nem lehet kétséges, hogy ő éppen úgy van velünk, ahogyan azt megígérte. Íme én veletek vagyok. Íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És minden harcainkban bátran számolhatunk az ő erejével, bölcsességével és szabadításával, győzelmével. Íme a szűzfogam méhében, fiúcu, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Tudjátok, kedves testvérek, és befejezem hamarosan, olyan sokszor gondolkodok azon, hogy amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten fegyverzetét hordani, sokszor elképzelem magamon, hogy milyen lenne, hogyha én most magamra önteném a páncélt, a karddal együtt, a pajzsal együtt, a sisakkal együtt, és még sorolhatnám tovább. És elgondolkodok azon, hogy vajon meddig tudnék talpon maradni. Meddig lenne erőm a kezembe fogni a kardot és a pajzsot, és nem összerogyni a hatalmas nagy páncéltól. De tudjátok, az a legcsodálatosabb dolog, hogy nem kell, hogy egyedül hord azt a páncélt. Nem kell, hogy egyedül fogd azt a pajzsot, ami a kezedben van. Mert Isten azt mondja, hogy veled harcolok, és érted harcolok. És fogja a te kezedet, fogja a te pajzsodat, és megvéd téged minden veszedelemtől. És akkor te is úgy leszel vele, hogy harcolsz az igazságért, van miért harcolni, van kiért harcolni, van kikért harcolni. Mert mindig is ez az ígéret lesz benned, és ez a reménység, hogy az Isten veled van, és veled is akar harcolni. És hadd idézek még egyszer a Bibliából. Íme a szűzfogam méhében fiúccal, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti velünk az Isten. Kedves testvérek, karácsony örömmel azt, hogy velünk az Isten. Ünnepeljük őt ma ezért a csodáért. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyán, köszönjük, hogy velünk vagy akkor is, amikor a síralom völgyét várjuk. Amikor a síralom völgyét járjuk. Köszönjük, Urunk, hogy érted harcolhatunk, hogy van kikért harcolni, hogy itt vagy mellettünk, és bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy annyira sokszor elfelejtjük azokat a csodákat, amiket az életünkbe tettél. De köszönjük, Urunk, azt, hogy nem kell most egyedül ünnepelnünk, mert te itt vagy velünk. Urunk, imádkozunk azokért, akik a gyászban elvesztették szeretteiket, és akiknek most más ez az ünnep. Valamint azokért is, akik a családjuktól távol kell, hogy legyenek, mert határon túl vannak, vagy sajnos nem tudják megoldani a találkozást. Kérjük, Urunk, a te szent lelkedet, és a te kegyelmedet, hogy legyen velünk. És az elcsendesedésre való lehetőségét is hadd kérjük ebben az ünnepben. Köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket. Amen. Imádkozzunk az Úrtól tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, az Úr Jézus Krisztust, romolhatatlanságban. Amen. Drága gyülekezet, hadd köszönjem meg még egyszer, hogy közöttetek szolgálhattam, és Isten áldását kívánom a gyülekezet életére, a gyülekezet lelki pásztora életére és a családja életére. És sok áldást kívánok az elkövetkezendő időszakban és esztendőben. Áldás békesség!